6 óra 43 perc van, jó reggelt kívánok! Megjelent a KRESZ átfogó új reformja. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 51 év után első alkalommal alakítja át alapjaiban a hazai közlekedési szabályrendszert. A tervek szerint az új előírások nyártól, szeptembertől léphetnek hatályba, reagálva a megváltozott közlekedési környezetre, a korszerűbb úthálózatra és a nagyobb teljesítményű járművek elterjedésére. A City 97 autós iskola vezetője azt mondta, hogy a sebességhatárok módosítása indokolt, mivel a modern járműpark és egyes autópályaszakaszok műszaki adottságai lehetővé teszik a gyorsabb, ugyanakkor biztonságos haladást. Újdonságként kerül be a KRESZ-be a cipzárelv, amely a sáv megszűnéseknél tenné kötelezővé az egymás melletti váltott besorolást. A KRESZ reform az oktatási rendszert is érinti, megjelenhet többek között a családtagi vezetés lehetősége. Szabó Istvánt Kecső Rihárd kérdezte.
Megjelent a KRESZ átfogó reformja, 51 év után először alakítják át alapjaiban a hazai közlekedési szabályokat, amely majd az idei év szeptemberétől lesz hatályos. Mi indokolta, hogy 51 év után hozzányúljanak a KRESZ-hez?
Véleményem szerint az utak sokkal jobbak lettek, hál' Istennek elértük, hogy azért lehet rajta közlekedni, nem beszélve a gépjárművekről, egyre nagyobb teljesítményű autók jelennek meg, teherautók, motorok, ezek mindenképpen indokolták, hogy a sebesség határ növelésével, gyorsabb féleléréssel ezeket módosítani kellene. Gondolok itt arra, hogy az autópályákon 130, az már nagyon sok autónak a hatodik sebességhez nem is elegendő. Tehát azért jónak tartom, hogy olyan autópályákon, ahol lehetőség van, egyenes szakaszok vannak, ott emeljük a sebességet. Azok az autók, akik tudnak menni, több sávban menjenek, mehetnek gyorsabban. Indokolt az is, hogy olyan járművek nehessenek fel az autópályákra, amelyek tudják ezeket a teljesítményeket. Idáig ugye az volt, hogy 60-at, hogyha tudja, akkor már fölmehet, régi 100 éves, most azt fölemelték 70-re, hogy azért indokolatlanul ne akadályozzák a lassú haladásokkal gyorsabban haladókat.
Mi lesz a helyzet a lassabb járművekkel, nem feltétlenül azokra gondolok, akik ugye ténylegesen lassan mennek, hanem mondjuk az idősebb, öregebb járművekkel, amelyek ugye még forgalomban vannak, mert hát azért az autók életkora azért még jócskán a 15 év körül mozog átlagosan.
Hát a idősebb gépjárművek közül is, amiről itt beszélünk, hogy 15 évesek, ezek már nem azok a Trabant, Warburg, Lada típusú autók. 15 éves BMW, 15 éves Mercedes. Ezek az autók ezt a tempót tudják. Én úgy érzem, hogy avval van gond, aki nem képes ennyivel autózni, annak meg hát, hogyha a szabályokat ugye be kell tartatni, hogy azt kéne, ne a középső vagy a belső sávba autózzanak, mert ott akadályozzák a forgalmat. Tehát ezt talán a ellenőrzés fokozásával, vagy a rendőrök jelenlétével lehetne biztosítani.
Beszéljünk egy kicsit a cipzárelvről, ami azt jelenteni, hogy a két forgalmi sáv közül, amikor az egyik megszűnik, az egyenesen tovább haladó sávba közlekedők bizonyos esetben kötelesek beengedni a megszűnő sávból érkezőket. Első és legfontosabb kérdés, hogy ez miért csak most került bevezetésre, ugye azért nagyon sok ilyen helyet látunk, ahol megszűnik az egyik sáv, és akkor be kell sorolni a másikba. Ez miért most került így előtérbe?
Azért, mert idáig azért nem volt olyan nagyon sok párhuzamos közlekedésre alkalmas út. Most már a lakott területen kívüli főútvonalak is több helyen párhuzamos közlekedésre alkalmasak. Beérkezünk a városba, általában kialakították a körforgalmakat, betorkolótak vannak, körforgalom nem minden esetben alkalmas párhuzamos közlekedésre, ott kénytelenek leszűkíteni egy sávra. Ebben az esetben le kell szűkíteni. Tehát nyilván akkor valami olyan megoldást kellett találni, hogy akkor az egyik sáv megszűnik, és akkor valahogy meg kell oldani a másik sáv bekapcsolódását. Nagyon fontosnak tartom ezt a cipzárelvet, de ezt megint én úgy értelmezném, hogy azok, akik korrektül mindegyik sávot használják, azokra vonatkozzon. Vannak olyanok, akik ugye a gyorsabb haladás érdekében előre csemtelenkednek, bocsánat a kifejezésért, és betolakszanak a másikak elé. De nagyon jól működne, csak én úgy érzem, hogy még talán a mi közlekedésünk erre nem biztos, hogy megérez. Itt most az emberi gondolkodásra gondolok.
Lehet akkor még ebből probléma a gyakorlatban, hogy mondjuk nem fogják úgy beengedni az autósokat?
Igen, bár azt mondják megint, hogy ezt majd büntetni fogják, aki nem engedi be a másikat. Ebből megint csak a bonyodalom lesz, mert aki tolakodó, az úgyis beerőszakolja magát. Hogyha ott most rendőr odaállít, aztán az most figyeli, hogyan tudja eldönteni, kamerával megnézi majd, hogy mögöttem van, de ő jobban siet, akkor gyorsan csak engem azért megelőz, hogy egyel előbbre legyen. Számtalan ilyen esetet láttam. Ezért van az, sok esetben a kamionosok ilyen elkerülő utaknál is beállnak középre, és nem engedik el az ilyen tolakodókat. Nem véletlenül állnak ők a szélén, maradjon mindenki, és próbáljon úgy menni, hogy beférjenek.
Beszéljünk még az elektromos rollerek, illetve a kerékpárokra vonatkozó új előírásokról is. Ugye az elektromos rollerek most nagyon előtérbe kerültek, így mint kéz a kézben volt szükség a kerékpáros és a rolleres közlekedésnek a reformjára?
Igen, igen, én úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon fontos kérdés volt. Ugye idáig a kerékpáros a kerékpár sávon, kerékpár úton közlekedjen. Most mindig azt hangsúlyozzák, hogy ha ennyivel megy, akkor mehet az úton. Ha tízzel megy, mehet a járdán. Tehát kilométer per órához köti a kerékpárra, nem kötelező kilométer per órát szerelni. Tehát nyilván addig, amíg tekertük, addig úgy nagyjából tudtuk, hogy mennyivel tudunk menni. Azt mondja, hogy ha fölmegyek a járdára, fölmehetek, ha tízzel megyek. Hát nem tudom, hogyha fölmegyek tízzel, mennyi az a tíz. Rollerra fölmehetek, ha tízzel megyek. Ha hússzal megyek, akkor már nem mehetek föl. Nem tudom érzésre ezt megállapítani. Tehát hoztunk egy olyat, hogy majd odáll a rendőr a trafikaktal is mérjük, hogy 23-mal menti, akkor miért nem mentél le a járdáról? Nem tudom, hogy hogyan lehet ezt egyáltalán kontrollálni. A másik, amit itt a kerékpárrollerre gondolok, nagyon sok helyen tapasztalom azt, hogy idáig ugye tilos volt, vagy most is tilos, a zebrán tekerve átmenni. Tehát le kellett a zebrán szállni, átszólja, és onnan fölül újból rá. Rengeteg esetben nem tapasztalom. Mindig mondjuk, hogy már az öregek nem tudják a szabályt. Én öreget még nem láttam, aki áttekert volna. Az leszállt, átment, átjavítszik a bicikli. Ez inkább a talokra kiszáll otthon az autójából, fölpattan a biciklire, és körülnézés nélkül megy, mint a szél. Most azt mondták persze, hogy hozzunk egy olyan szabályt, hogy jó van, ezeknek egy kicsit engedjünk, és akkor jó fokozott körülnézéssel, meg a gyalogosra való figyelemmel menjünk a járdán a kerékpárral. Ezt megint engedtünk egy kicsit olyan, amit én nem tartok igazán jónak, nem lehet mérni. Visszatérve az előző példára, sokszor tapasztaltam, le se szállt a bicikliről, körül se nézett, ott állt mögöttünk a rendőr, átment a biciklis. A rendőr még csak nem is szirénázott a villantot, vagy beregett volna rá, hogy figyelj haver, valamit csináljál. Pedig ki volt téve az a tábla, hogy tekerve tilos, ez egy piros színű tábla volt, tolva szabad. Nem vette egy figyelembe, senkit nem érdekelt. Pedig idáig nem lehetett a kerékpárral a járdán közlekedni, kifejezetten tilos volt a zebrán áthaladni, tekerve, leszálljál, leszóljad át. Tehát ez volt. Most ugye meghatározták azt, hogy 12 év fölött lehet kis teljesítményi rollerrel menni, a fölött lehet 14 évesen segédmotoros, meg egyéb jogosítvány kell hozzá. Nagyon jónak tartom, végre korlátozzuk oda be őket, hogy valahova tegyük be. Olvastam azt is, hogy 12 év fölött az első 2 évben kötelező lesz a bukós is, utána nem. Most az első, mitől határozza meg azt, hogy az első 2 évben? Tehát amikortól kerékpár, nem pontos eléggé a megfogalmazás. 2 évig, én most 11 éves koromban elkezdtem, vagy csak 12 éves koromban kezdtem, 14 éves koromtól kötelező használni, de lehet, hogy csak 14 éves koromban kezdtem a rollerozást. Akkor most nem értem pontosan ezt a dolgot, hogy ezt mi alapján találtak. Mi nem határoztuk el, ugyanúgy, mint 14 év fölött mindenkinek kell, 12 év fölött mindenkinek kell, aki már meg használja, az a biztonságot szolgálja mindenképpen.
Van még egy olyan része is a módosításnak, hogy a tapasztalt családtag egy bizonyos idő után, 20 vagy 29 kötelező óra után segíthet a tapasztalt családtag felügyeletével lehet gyakorolni. Ez mennyire rejt magában kockázatot, vagy egyáltalán erre lesz-e lehetőség? Most nyilván, aki mondjuk egy autós oktató és mondjuk a gyerekével gyakorol, az mondjuk egy könnyebb eset és egy egyszerűbb eset, bár valószínűleg az a gyerek, akinek az apukája vagy anyukája autós oktató, az alapból is vele csinálja meg a forgalmi vizsgát is, meg az egész vezetést.
Igen, ez megint érdekes dolog. Sokat egyeztettek gondolkodtak rajta. Ilyen már volt Magyarországon 25-30 évvel ezelőtt. Aztán rájöttünk, hogy nem biztos, hogy ez egy olyan nagyon jó dolog. Ugye most az a különbség, hogy ott van, hogy 20-29 óra után. Gondolom ennek a kivitelezése az majd úgy lesz, hogy autós iskola ad egy igazolás, hogy ennyi bevezetett. Ugye ez attól függ, hogy a rutinos szülőn mit értünk a rutinoson. Van olyan, aki alkalmas az oktatásra, van, aki lehet, hogy tud vezetni, de nem alkalmas az oktatásra, nem tudja elmondani. Családtag, hiába gondoljuk, hogy majd annak jobban lesz ideje rá, meg olcsóbb lesz, a benzin ugyanolyan drága. Tehát nem attól drága az oktatás, mert az oktató annyira sok pénzt eltesz. Azért, mert drága az autó, drága a benzin, hogyha most modern autóján akarja tanítani a gyerekét, ugyanannyi üzemanyagot fog elfogyasztani, akkor már ez is napasztalat, mert volt nálam olyan tanuló, aki a jogosítvánnyal rendelkezett, szeretett volna eljönni, mert régen nem vezetett, és akkor próbált utána a férjével menni, és akkor jött vissza sírva, hogy mert a férje jó lehordta, hogy ne tegye tönkre az ő autóját, menjen az oktatóit, tegye tönkre, ne csúsztassa a kuplungot, nyomja azt a gáz, fékezzen jobban. Tehát ezt én úgy gondolom, hogy ez jó dolog. Lesz, akinek menni fog, hát akinek meg nem megy, az meg majd nem fogja gyakorolni, az kifizeti az oktatónak a megfelelő díjat. Én úgy olvastam, vagy úgy értelmeztem, hogy gyakorolhat a 29 óra után, és amikor úgy érzi, hogy most már mehet, akkor elmegy és megcsinálja a forgalmi vizsgát. Tehát így látnám az értelmét. Úgy nem biztos, hogy jó van, most már menjen, aztán majd innentől már Isten bizony mehet. Tehát azért akkor nézzék már meg, mert nem biztos, hogy jókat fog tanulni. Tehát van, aki jót tanul, van, aki nem tanul jót. Most aki még jobban elrontja, abból majd azt következik, hogy a vizsgára ugye a szabályokat maximálisan tudni kell, be is kell tartani, ehhez viszont egy olyan oktató kell, aki ezt meg tudja csinálni. Nem biztos, hogy az apuka olyan idegállapotú, olyan vérmérsékletű, hogy ő most ott a várforgalomba 50-nel el tud menni a kisfiával. Tehát lehet, hogy lesz, mondom, volt már, nem tudom.
Mi a helyzet most az oktatókkal, illetve a tanulókkal? Van-e most jelenleg hiány? Hogy áll jelenleg az oktatás?
Hát most olyan stagnáló állapotban vagyunk, bevezették, ugye, hogy a középiskolások tanulhatnak az iskolájukba, hát onnan, hogy most, ha kikerülnek, ennek nincs tapasztalata. Oktatókra azért van kevésbé szükség, mert most várnak az iskolások, várunk mi, az iskolások arra várnak, hogy igen, ingyen meg lesz, de még a középiskola se tudja, hogy ez hogyan működik, aztán amikor vizsga van, akkor utána hogyan folytassa tovább, merre menjen. Ugye mi csak a problémás esetekkel találkozunk, mikor nem tudtad levizsgálni a középiskolába, akkor jön hozzánk, hogy most hogyan tudjon levizsgálni, mit csináljon, hogy keresjük, de a rendszerben nincs bent. Nem tudom, hogy utána ezt hogyan tudják ezt megoldani. Lehet, hogy ez egyszer majd úgy kiforja magát. Most még azt tapasztaljuk, hogy inkább csökkent a tanuló létszám, pedig ugyanúgy a diákok megvannak, de nem tudom, hogy hol vezetnek, mert még olyannal nem találkoztam. Egy-egy esetet kivéve. Ugye oktatóhiány nincs, mert várjuk a tanulókat, várják az oktatók, hogy majd csak előkerülnek a diákok valahonnan. Nekünk mindegy lenne, hogy hol vészi el az elméletet, hogy jön gyakorlatra.
Szabó Istvánt, a City 97 autós iskola vezetőjét hallották. 6 óra 55 perc van, 5 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már a vonalban Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró, és hát elemezzük Donald Trump elmúlt egy évét.
Reggeli Monitor.
Több évtizede megoldatlan matematikai problémák jutottak el a bizonyításig amatőr matematikusok és egyetemisták közreműködésével, a mesterséges intelligencia segítségével. A feladványok jelentős része a legendás magyar matematikus Erdős Pál nevéhez kötődik, aki halálakor több mint 1100 nyitott problémát hagyott hátra. Ezek közül mintegy 500-at sikerült megoldani az elmúlt 30 évben. Az utóbbi hónapokban 6 olyan esetet is regisztráltak, amikor amatőr matematikusok mesterséges intelligenciát, köztük a ChatGPT legújabb verzióját használták erdős problémák megoldásához. Ezek közül 5 esetben később kiderült, hogy a megoldás már korábban szerepelt a szakirodalomban, ám egy probléma esetén valódi újdonságról van szó. A 205-ös számú erdős problémát a Cambridge Egyetem hallgatója, valamint egy amatőr matematikus oldotta meg a ChatGPT 5.2-es Pro verziójának segítségével. Az eredményt egy másik, kifejezetten matematikai ellenőrzésre fejlesztett mesterséges intelligenciával is validálták. A kutatók bizonyították, hogy a felvetett matematikai állítás nem igaz. A fejlemények élénk vitát váltottak ki a matematikusok körében, egyesek szerint a mesterséges intelligencia valódi, kreatív megoldási irányokat kínál, míg mások úgy vélik, inkább meglévő tudáselemeket kombinál új módon. A konszenzus azonban az, hogy az AI komoly segítséget jelenthet a kevésbé reflektorfényben lévő problémák megoldásában.
Ez a Reggeli Monitor.